Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Tehát a 19-es fejezet legvégén tartunk. A múltkoriban már nem fért bele, hogy befejezzük bele a gondolatba. De jó, hogy ma is kezdjük a fejezetet legalább szóban. Ugye, végül is ebben a 19-es fejezetben azt tettük végig, hogy ez a rejtett szeretet, ez hogy van meg mindenkiben. És azt mondtuk, hogy valójában, ugye, ha visszaemlékeztek, akkor úgy is kezdődött a fejezet, hogy az ember lelke, Isten mécsese az ember lelke, és ugye azt mondtuk, hogy ahogy a mécses, ahogy a láng felfelé, a forrása felé vágyakozik, annak ellenére, hogy ez az ön pusztításával jár együtt, az ön feladásával jár együtt, hiszen ezáltal ő azáltal, hogy kialszik a láng, és úgy magyarázzuk, hogy azért megy mindig fölfelé, mert ki akarna aludni, ezáltal ő fölolvad az ő gyökerében, az ő forrásában, és megszűnik létezni. Ez egy ellentétes, látszólag ellentétes folyamat a megszokott folyamattal, ugyanis a megszokott folyamat az az, hogy az ember a saját egóját, saját erősíti, stb. Itt pedig azt látjuk, hogy pont fordítva arról van szó, hogy a saját egóját föladja a gyökerébe, a forrásába való egyesülés miatt, vagy árán, vagy arra való vágy miatt. És azt mondtuk, hogy ez van meg mindannyiunkban, ott van ez az isteni lélek, amelyik időről időre a legbelső, legmélyünkből előtör, és akkor kiderül, hogy valójában mi bennünk is van egy ilyen vágy, hogy állandóan azután vágyakozunk, hogy feladjuk saját magunkat, és Istennel egyesüljünk. Általában az idő nagy részében nem ez dominál, hanem a saját egón dominál, de azért, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, amikor hát választás elé kerülünk, amikor nem tudunk kibújni a választás alól, akkor mi ezt az utat választjuk, a saját egónk feladását választjuk, mert bennünk van ez a vágy. Tehát akkor ugye annak ellenére, hogy a világ minden entitása az arról szól, hogy saját egóját erősítse, mégis ott van bennünk ez az isteni lélek, amely, ha bár nagyon mélyen, de mégis ott van, és néha-néha előjön. Ez a ego eltakarja viszont ezt a belső hangot, és ezért nevezzük ezt rejtett vágynak, rejtett szeretetnek, mert olyan sok burok van, de annyi minden elfoglal minket, amúgy az élet mindennapjában, hogy ez nem az élet nagy részében nem kerül elő, nem jön elő. Tehát ugye azt mondtuk, hogy általában egy ilyen külsőleges síkon éljük az életünket, ugye vannak a hétköznapi problémák, feladatok, ezeket meg kell oldani, foglalkozni kell, nem nagyon jön elő ez a belső hang, csak hogyha valami drasztikus dolog történik, akkor egyszer csak előhívjuk. És ha hasonlítottuk ezt az egészségre való vágyhoz, ami ugyancsak mindannyiunkban alapvágy, hogy egészségesek és hosszú életűek legyünk, mégis csomó minden olyasmit csinálunk, ami ezzel nem összeegyeztethető, mert mindig legyintünk, és azt mondjuk, ez még belefér, ez még nem olyan súlyos, még egy 10 kiló, még egy 100 kiló, még egy kis kártány a szervezetünk, stb. Ezek még így beleférnek, nem élünk azt szerint, ha valaki megkérdezi, hogy mindannyian fontosnak tartjuk, ugye senki nem szereti, hogy csak fáj a feje, a füle, a karja, a szíve, nem szeret haldokolni, az emberek nem szeretnek haldokolni általában, hosszasan betegeknek lenni, stb. De ezek mindig csak akkor jönnek elő ezek a dolgok, amikor már egy ilyen végzetes választás elé kerülünk, amikor egyértelművé válnak a képletek, és nem tudunk legyinteni. Azt mondtuk, ugyanez a helyzet ez az isteni vágyal is. A kis bűnökre, a kis ügyekre, az ilyen sarokkal taposott kis vétkekre mindig azt mondjuk, hogy ez nem olyan végzet. Belefér, ez még belefér, az még belefér. Attól függ, hogy milyen vastag a bőrünk, attól függ, hogy mire mondjuk, hogy belefér. Különben egyre vastagodik a bőr, tehát elején még az nem fér, hogy egyre ellenállóak vagyunk, így van. De a legmélyünkön ott van azért ez a hang, és hogyha olyan helyzetbe kerülünk, akkor ha nem is mindenki, de sok mindenkiben, ez akkor egy megállt parancsol. És akkor ez ugye azért van, mert arra vágyakozunk, hogy egyesüljünk Istennel, hogy egyé váljunk vele, és ez a vágy, ez kioldhatatlan bennünk, mert ha lenne bennünk egy örláng, az nem azt jelenti, hogy mi mi tűzben égve vágyakozunk Isten iránt, de az őrláng az ott van, tehát az bármikor be lehet gyújtani, de ahhoz valami nagyon erős robbanás, valami nagyon erős ütközés kell, hogy az, azból a kis őrlángból robbanás tűz legyen. Ugye? És akkor azt mondtuk, hogy ez az, amire mi most építjük ezt a történetet. Ez az, amire mi most építjük ezt a történetet, tehát hogy az Isten szeretetre, arra az Isten szeretetre, ami ott van bennünk, arra a vágyra, ami van bennünk. Ellentétben azzal a képlettel, amit korábban írtunk föl, ahol nem abból indultunk ki, hogy mindannyiunkban eleve ott van ez az Isten iránti vágy, ez az őrláng, hanem abban indultunk ki, hogy alapvetően szárazak vagyunk, nincsen bennünk láng. Mi azonban, hogyha meditálunk Istenről, és sokat elmélkedünk, és imádkozunk, és a többi, akkor fölgyújthatjuk magunkat, tehát lángba borulhatunk, szerelmesekké válhatunk Istenbe. Ez volt az első, és azt mondjuk, hogy ez nagyon nehéz, ezt taglaltuk sok-sok a 17. fejezetig, hogy ez nagyon hosszú folyamat, ezt nagyon nehéz elérni. És erre jött ez a mostani, amire azt mondtuk, hogy ez már egy könnyebb folyamat, mert ez bennünk van. Csak a probléma az, hogy ezt elérjük, ahhoz kell egy erős detonáció, kell egy valami, ami megráz bennünket, és ebből az őrlángból valami, ezt előhozza a mélyből. Mi ahhoz lehetett hasonlítani, egy kicsit ahhoz hasonlítottuk a legutolsó alkalommal, mint a kétfajta szeretetet, most ugye Isten, az Isten felé való kétfajta szeretetről beszélünk. Ezt a kétfajta szeretetet ahhoz hasonlítottam, mint amikor szeretek valaki mást, aki rajtam kívülálló, megszeretem, szerelmes leszek belé mondjuk, vagy szeretem a gyerekemet, vagy a szülőmet, vagy a testvéremet. Mi a különbség? Ezt a hasonlatot már korábban is részletesen kifejtettük. Az, hogy míg a két oldala is van, két különbség, két síkon is van különbség. Az egyik különbség az az, amikor valaki mást kell megszeretni, amikor valaki mást szeretek meg, akkor, hogyha tényleg megszeretem, akkor ez egy sokkal hevesebb, sokkal intenzívebb vágyakozás, abban az értelemben, hogy sokkal jobban elfoglalja mondjuk a gondolataimat, az életemet, az érzelmi világomat. Érted, ha valaki szerelmes, akkor ugye teljesen lefoglalja ez mindenét. De ugyanakkor az egy múlóbb dolog. Ugye, mert ma szerelmes, holnap után már nem. Tehát ez általában itt szokott lenni, nem, ez nem tart örökké ez a dolog. Ugyanis ez nem az én részem, ez nem olyan, mint hogy bennem van egy őrláng, ami mindig ott van. Ezt meg kell gyújtani, és hogyha kifogyott a üzemanyag, hogy úgy mondjam, akkor vége a nagy fellángolásnak. Ez a mondjuk a szerelem, vagy a másik ember szeretete kategória. Egy gyerek szereteténél mondjuk, nem olyan hihetetlen intenzív az állandóan, hogy egész nap azt gondolkodom, hogy mennyire imádom a gyerekemet. Persze, hogyha mondjuk középkorú anyuka leszek, akkor lehet, hogy igen, de azért általában az emberek nem égnek abban a szeretetben, hogy álmélkod, mennyire szeretem. De hogy jól lehet, hogy apa vagyok, és más, mint az anyák, de mindegy, égek abban, hogy mennyire imádom a gyerekemet. Viszont amikor arról van szó, hogy ez előkerül, akkor egyértelmű a számomra, hogy ez azért mindenen túl van. Tehát ez egy megtörhetetlen kapcsolat, itt semmi nem tudja ezt semmissé tenni. Tehát nem olyan, mint a szerelem, ami hú, de nagyon erős, meg hangos, meg zajos, de elmúlhat. Amilyen nagy zajjal jön, olyan nagy csöndben elmehet. Vége. A szerelem. Viszont a gyereknek a szeretete, a szülőnek a szeretete, ez nem olyan dolog, amit el lehet vágni. Az van, és még akkor sem nem olyan hihetetlen intenzív folyamatosan, mert ezen más dolgokkal foglalkozom, és állandóan ezen gondolkodom. Akkor is őrlángon mindenképp ott van, és hogyha egy detonáció következik, akkor ez is fölébred, és megszólal bennem, és mindenemet áthatja annyira, hogy hajlandó vagyok még az életemet is áldozni, mondjuk, a gyerekért, vagy a szülőmért. Ez mondjuk gyakoribb, hogy ilyen szintig eljussak a gyerekemnél, mint mondjuk egy szerelmem tárgyánál. Persze a hollywoodi filmekben ugye mind arról van szó, hogy mindenki olyan szemes, hogy az életét áldozza a szerelmért, de azért itt ez sokkal kézenfekvőbb dolog, hogy a gyerekem az olyan sokat jelent nekem, hogy szinte már többet, mint saját magam, és ugye ez az a pont, amit néha hasonlíthatjuk itt ez az isteni dologhoz, hogy az őrláng, ami van bennünk Isten Istennel kapcsolatban, vagy ami vágyakozik Istennel, ez nem olyan intenzív, hogy állandóan Istenre gondolok, és Istenre vagyok szerelmes, és állandóan rajta elmélem, stb. Stb. Viszont, hogyha olyan helyzetbe kerülök, akkor akár az életemet is hajlandó vagyok áldozni. Tehát ott akkor előjön a mécses effektus, amikor a láng hajlandó kialudni azért, hogy egyesüljön, egyé váljon az új forrásával. Na hát akkor ez az alapvető különbség a gerjesztett Isten szeretet, mondjuk így nevezzük ki, és a belső rejtett szeretet között. Mind a kettőnek van előnye és van hátránya. Most az volt a nagy kérdés, az egyik kérdés az általában a 18-as fejezet elején, hogy ez a szeretet, ez az Isten szeretet, amiről mi beszélünk, ez hogyan foglalja magában az Isten tiszteletet vagy félelmet is. Ugye azt kell érteni, hogy és erről beszélgettünk már a múlt alkalommal is, hogy az Isten szolgálata, vagy Istennel való kapcsolat, az két síkon kell, hogy menjen. Vagy pontosabban akkor tökéletes, akkor közelíti meg a tökéletességet, hogyha két síkon is történik. Az egyik az a pozitív, a másik a negatív. Tehát, hogy nem elég nekem szeretnem Istent, hanem tartanom is kell Istentől, vagy tartanom is kell azoktól a dolgoktól, amik Isten előtt nem becsesek. Tehát, hogy van olyan ember, aki imádja Isten, abban az értelme, hogy tényleg nagyon, vannak ilyen emberek, akik nagyon spirituálisak, és könnyen lángba jönnek, és könnyen felhevült állapotba kerülnek ilyen spirituális dolgoktól, rögtön átérzik az imának a szövegeit, nagyon érzelmes emberek mondjuk. De ugyanakkor viszont a ilyen vétkek és bűnök ügyében is sokkal könnyebben felhevülnek. Tehát, hogy nincs összhangban úgymond a Isten iránti lelkesedés és a önkorlátozás, ami ezzel együtt kéne, hogy járjon. Viszont az a jó, hogyha ez a kettő összhangban van. Tehát egyszerre úgymond van egy Isten szerete, és egyszerre van egy Isten félelem, ezt félelemnek nevezünk, de inkább egy tartózkodás azoktól a dolgoktól, ami Isten előtt nem helyes. Ez egy, mondjuk hasonló, pozitív és negatív. Az egészséges életnek is van egy része, amikor pozitív, tehát hogy nem megyek futni, teniszezni, egészséges ételeket eszek, szeretem a répalevet, azt szokták hinni az egészséges nevet, szeretem a répalevet, stb. És van egy másik oldal, hogy nem eszek zsíros ételeket, nem iszom alkoholt, stb. Tehát, hogy ott is két oldal. Nem azért nem iszom alkoholt, egy idő után már undorodom az alkoholtól, mert annyira átérzem annak az egészségtelen mi voltán. Akkor ugyanígy Isten is, igyekszem Istenhez közel kerülni, ezért csinálok különböző dolgokat, jó cselekedeteket, és nem csinálok rossz cselekedeteket, mert irtózom tőlük, mert érzem, hogy azok eltávolítanak Istentől. Nem attól félek, hogy megbüntet Isten, vagy nem tudom, csúnyán fog rám nézni, hanem egyszerűen nem akarok olyan helyzetbe kerülni. Most ugye akkor nézzük meg, hogy valaki más szeretek. Mondjuk szeretek rajtam kívülán. Akkor nem fogok, akkor attól még, hogy én őt szeretem, szeretnék hozzá közel kerülni, és vele egyesülni, hogy mondjam, akkor ez elsősorban a pozitív oldalát befolyásolja a viselkedésemnek és a személyemnek. Tehát, hogy virágot veszek neki, most egyszerűsítem ugye a képlet, virágot veszek neki, verseket írok neki, most viccelek veszek, tehát, hogy pozitív dolgokat fogok csinálni, hogy a kegyében járjon. De ez nem azt jelenti még, hogy automatikusan ez a tartok tőle is beáll. Sőt, ugye könnyen lehet, hogy nagyon szeretném, hogyha közelébe férkőzhetnék, de egyáltalán nem érdekel, mondjuk, hogy nem szereti a...
Nem szereti, hogy lóversenyben jár.
Például, így van. Tehát, hogy vannak dolgok, amik az ő szemében összeférhetetlenek a... Tehát, hogy a pozitív és a negatív, ezek nem automatikusan együtt járó dolgok. Ebben az esetben, ha rajtam kívülállóval teremtem meg az érzelmi kapcsolatot, akkor van egy része a dolognak a szeretet, és egy másik része az, hogy a félelem. Tehát ugye ez ha viszont olyan dologról van szó, ami tulajdonképpen saját, tehát nem egy rajtam kívülálló szeretek, ugye, hanem tulajdonképpen a saját egómmal kapcsolatos, a saját önlényemmel kapcsolatos, akkor ez a két dolog mégis együtt van. Akkor az, amiben kifejeződik a szeretet, automatikusan ki kell, hogy fejeződjön a félelem is. Még egyszer ezt akkor érthető legyen, csak ezt a képletet akartam elmondani. Hát, hogyha én azért szeretem mondjuk kicsit hagyj gondolkodjak, hogy tehát, hogyha én szeretek valamit, ami rajtam kívül áll, az nem feltétlenül az én lényemnek, az én eszenciámnak szerves része. Ugye? Az egy rajtam kívül álló dolog, amivel én szeretnék közel kerülni. Ezért nem fogok mondjuk automatikusan undorodni azoktól a dolgoktól, amitől az a rajtam kívül álló személy is undorodik. Tehát, hogyha ő nem szereti a lóversenyt, vagy például, nem fogom én is automatikusan utálni a lóversenyt. Ha viszont olyan dologról van szó, ami az én eszenciámnak a leglényege, tulajdonképpen akkor magamról van szó, hogy mondjam, akkor nem tudom ezt a két dolgot külön választani. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy az én egész lényem az arra vágyakozik, hogy egyesüljön Istennel, akkor nem tudom azt mondani, hogy az egész lényem arra vágyakozik, hogy egyesüljön Istennel, de közben a lényemnek még szükség van olyan dolgokra is, ami Isten szemében nem jó, vagyis eltávolít ettől az Istentől. Nem tudom, hogy értitek a
dolgot. Fenékkel, mi a két
lomatom? Így van. Viszont, hogyha egy rajtam kívülálló dolog, tehát a nagy különbség az, hogyha egy rajtam kívülálló dologgal akarok kapcsolatot teremteni, akkor az nem érinti az én eszenciám leglényegét. Akkor ez egy aspektusa az én lényemnek. Én szeretek lóversenyre elni, szeretem a sült malacot, és szeretnék vele is kapcsolatba kerülni. Ezek az én lényemnek különböző motivumai. És ezért elképzelhető, hogy valaki nagyon nagy lelkesedéssel jöjjön és tekerje fel a tfilint, mondjuk az imasziat, és mondja el a péntek esti imát, és nem tudom jönni. Ugyanakkor viszont más alkalmakon olyan dolgokat csináljon, ami teljesen ezzel összeegyeztethetetlen. És ettől még nem lesz nem őszinte az ő átélése, amikor mondjuk a péntek esti imán részt vesz. És egyszerűen, mert ez nem éri, nem arról a fajta Isten iránti lelkesedésre van szó, ami az eszenciának leglényegét érinti. Ha viszont az eszenciának leglényegét érintő lelkesedésről van szó, tehát hogy én szeretnék, az én egész eszenciám úgy érzi, hogy Isten nélkül ő semmi, sőt, még most is semmi, és ezért inkább semmivé vál azért, hogy egyesüljön vele, tehát erről szól a mécses, ugye, hogy inkább meg is szűnik, csak hogy egyesülhessen vele, akkor ebben egy magától értetődő, hogy benne van minden, nem csak a vágyakozás érzése, hanem egyben az undor érzése is azoktól a dolgoktól, amiket meggátolnak. Tehát akkor benne van a félelem érzése is. Ez a képlet röviden. És ezért mondja az Altereve, hogy ebben a rejtett szeretetben benne van a Isten félelem is. Az előző ábrában, ami a 17. fejezetig volt, az Isten szeretet csak úgy önmagában, amikor ezt gerjeszteni kell, mondjam, le kellett magat önteni egy üveg benzinnel, és ezt felgyújtani, mert nincs őrláng, nem úgy közelítettük meg, hogy az őrlángban, hanem hogy fel kell magunkat gyújtani, föl kell lelkesíteni, akkor egy dolog a fellelkesítés, ezen kívül kell, hogy legyen még az Isten félelem is, meg kell, hogy szülessen. Úgy mondjam, másfajta meditációra van szükség az Isten félelemhez, és az Isten szeretethez. Az Isten szeretethez arra a fajta meditációra van szükség, ami arról szól, hogy én nekem mennyire jó, hogyha én Istennel egyesülök, én Istenhez közel kerülök, ez a valódi jó nekem. Ahhoz pedig, hogy Isten félelem, az pedig arra van szükség, hogy mennyire rossz nekem, hogyha Istentől eltávolodom. De ez a két dolog nem ugyanaz. Ez abban az esetben szükség van itt ketté választva, hogyha ez egy Istent úgy közelítem meg, mint vagyok én, és rajtam kívülálló dolog. És megközelítem Istent így. Ha viszont arról van szó, hogy van bennem ez az őrláng, és ezt az őrlángot gyújtom föl, borítom lángba magamat, ez az egész őrláng azt fejezi ki, hogy én csak is Istennel, és nélküle pedig semmi nem vagyok, tehát hajlandó, sőt, föl is adnám a saját egómat, ez az egész egómnak az eszenciáját, az egészét érinti, akkor nem lehet külön választani Isten szeretet és az Isten élelmet. Akkor innen folytatjuk. Olvassuk még fel ezt a kis részt. Tehát a... ötös oldal, és akkor Péter olvassa nekünk.
Nem csak szeretet, hanem félelem, tisztelet is. Az álterebben most elmagyarázza, hogy ez a rejtett szeretet miképpen foglalja magába az Isten félelmet is, ami szükséges a tevőleges parancsolatok megtartására. Az én szok isteni fényének ereje, ami a lélek hokma képességében van elrejtve, olyan intenzív, hogy képes elűzni, elkergetni szitráhát és a klipotot, és ezek érinteni se képesek a hokma öltözékét, azaz a gondolatokat, a beszédet és a cselekedetet, melyek kifejezik az embernek egy egyedül Istenbe vetett hitét.
Milyen világosabb lesz, hogy mire gondolsz? Folytassunk.
Ez azt jelenti, hogy az isteni világosság, mint hokmába öltözik, képesíteti az embert, hogy megállja az önfeláldozás próbáját, és életét áldozza egészen odáig, hogy ne legyen hajlandó még akár üres, jelképes cselekedetekre sem, ha azok ellentétesen egyedüli Istenbe vetett hitével. Például meghajolni bálványszobor előtt még úgy sem, hogy a szívében nem ismeri azt el Istennek. Vagy hogy ne kelljen hamisan szólnia, Isten megy, az örökké való egyedüli Isten voltáról úgy sem, ha a szavai nem fejezik ki igazi érzéseit, mert a szíve tökéletesen, a tökéletes az Istenre való.
Ugye azt mondja itt, hogy a, amikor előjön ez a rejtett láng, az az őrláng felgyúl, előjön, akkor ez annyira áthat mindent, hogy még a külsődleges viselkedésben sem engedi, hogy ellenmondások legyenek. Tehát ne legyen az, hogy mondjuk azt mondják, hogy tagad meg Isten, csak azt mondom, úgy érvelek magam, hogy hát szóban megtagadom, mert hát tudom, hogy a szívemben ez másképp van. Még ez sem engedi, mert annyira áthatja az egész lényemet. Jó? Igen, ezt nevezzük.
Ezt nevezzük a szeretetbe foglalt félelemnek, ami azt a természeteletet jelöli, ami Izrael egészében megtalálható, mely lélek legbelső vágya és akarata, hogy eredetéhez és forrásához kapcsolódjon az áldott éjszak világosságához. Mert a szeretettől és vágyakozástól ösztönözve visszariad, visszaretten attól, hogy Isten ments és őrizzem, a bálványimádás tisztátalanságát akár csak célről is érintse. Mert azzal megtagadna az egyedül Istent, akkor is, ha a szóban forgó cselekmény csak annak külső öltözékét érintené, azaz a bálványimádó beszédet és cselekvést, a bálvány imádását illető bármiféle szintbéli hit nélkül.
Itt azért tisztázunk valamit. Tehát itt ugye arra az a képlet, hogyha egy amúgy nagyon vétkes zsidó embert is odaállítanak, hogy boruljon le egy bálvány elé, akkor ezt ő nem fog megfenni, előjön belőle ez a isteni hang. Megszólal, és ő ilyenkor bármilyen életet is élt, ezt már nem fogja megengedni. Nagyon fontos itt egy valami tisztázat. Tehát, hogy az élete árán is hajlandó az életét áldozni, ez egyik a közül a három dolog közül, ahol ez el is elvárás is, hogy az életét áldozza. Hajlandó az életét áldozni azért, hogy ne tagadja meg az Isten. Pár dolgot érdemes lenne ezzel kapcsolatban tisztázni. Tehát egyik az, hogy ugye nyilvánvaló kérdések, hogyha fölmerül, mindenki megkérdezhetné, de hát ez nincs így. Hát látjuk, hogy ennél jóval kevesebbért is zsidó emberek is megtagadják Istent, vagy másik áttérnek a másikra, hogy az életüket mentsék, és így tovább, és így tovább. Hogy akkor ez hogy a tányával hogy összeegyeztethető, ugye ez a történelmi tény. Tehát itt ugye ezért nagy különbséget kell tenni a vétkes, akadott a zsidó között, akiről most az általában beszél, ugye, és akadott a zsidó között, aki mondjuk nem elsősorban vétkes, mint inkább tudatlan. És mivel tudatlan, ezért nem érzi át egy-egy cselekedetnek a súlyát. Tehát ugye miről van szó? Az általában azt mondja, hogy olyan emberről beszél, olyan zsidóról beszél, akiben ott van a zsidó tudat, de vétkes életet él, mert nem képes, most elnézést a ilyenfajta megfogalmazás, de nem képes úrrá lenni a rossz ösztönén. Egy ilyen emberről beszél. Tehát olyanról, aki igazából tudja, hogy mi van, de nem, de egy vétkes ember, mondjuk így. Ugye most képzeljünk magunk el egy zsidó közösséget 300 évvel ezelőtt, az általában ugye él, de olyan nem volt, hogy egy zsidónak gőze nincs az arról, hogy mi az a zsidóság, hogyha van, akkor is csak inkább egy kívülálló fogalmazást meg, hanem egy olyan közösség volt, ahol mindenki tudta nagyjából, hogy mi van, csak nem mindenki volt esetleg képes arra, hogy ezt az minden nap életben is felvegye. És akkor erre azt mondja az általában, furcsa dolgot látunk. Egy ilyen ember, aki egyszerű kis dolgokban nem képes bevinni a vallási életet a mindennapokba, hogy lehet, hogy amikor választás elé kerül, akkor ez az életét is áldozza a zsidóságáért, mondja az általában. Semmi logika nincs benne. Ha kis dolgokat nem képes megtenni, akkor hogy az életét áldozza. És itt azt mondja, hogy mi erre a magyarázat? Az, hogy ott van benne az őrlánk, ami egy ilyen detonáció esetén robban, és előhívja belőle azokat az erőket, amik az önfeláldozás árán is akár, de nem hajlandó, hogy elvágja magát az egyetlen Istentől. A 20. században már egy másik típusú zsidóról beszélhetünk. Nem arról, aki vétkes, hanem sokkal inkább az, aki tudatlan. Tehát, hogy az alapvető tapasztalati képességei nincsenek meg arra, hogy átlássa, hogy mondjuk egyáltalán mit jelent az ő zsidósága, mit jelent az, hogy vétek, nem vétek. Ezek az egész fogalomtár hiányzik az ő tarsajából. És aztán ez az egész nem is feltétlenül kell, hogy elő legyen hívva, mert amikor ő ilyen helyzetbe kerül, nincs detonáció, hogy úgy mondja. Mert nem érzi a dolognak a súlyosságát. Nem tudom, hogy értitek. És ez nem cáfolja, amit az általában mond. Az általában arról beszél, hogy logikátlan az, ha csak nincs meg az emberben legbelül valamilyen belső őrláng, akkor logikátlan, hogy egy kis dolgot nem képes megtenni, egy nagy dolognál viszont, amikor váltás el, akkor az életét is áldozza. Semmi logika nincs benne. És ezzel mondja, azt mondja, hogy de, az a logika, hogy van benne egy őrláng, amit így ezzel a detonációval át lehet törni és el lehet érni. Egy olyan embernél viszont, aki nem érzi, hogy ez egy detonáció, az, hogy őt odaállítják egy keresztelésnek, hogy borulj le, az nem fogja az életét áldozni, mert nem is érzi, hogy ez. Miért nem érzi a detonáció? Mert nem ilyen környezetben nőtt föl, mert nem ilyen, nem kapta meg azt az alapvető fogalmakat, ami alapján egyáltalán a megfelelő érzései elő tudnak jönni. Hogy mondjak egy példát, az egészség, az előbb egészségnél is ez van. Hogyha valaki, mondjuk legyünk egy jó példát, ha valaki fizikailag beteg, fizikai egészségi problémái vannak, tehát akkor még egy pontig azt mondja, hogy nem vagyok képes zsírban szegény ételeket enni, leszokni a cigarettáról, sportolni, stb. Ezek a kis dolgok. És amikor szembesítik azzal, hogy mit tudom én, ha most ez vagy az nem fog megtörténni, akkor ő 10 napon belül meghal, vagy rokkant lesz, akkor viszont minden bele. Ugye? Ez világos, és mit mondunk, hogy miért? Mert valójában akkor is, amikor ő a hétköznapokban nem valósítja meg az egészség iránti vágyát. De ez azért van, mert nagyon sok a burok. Nem azért, mert nincs benne a vágy az egészségre, hanem mert sok a burok, ami körülvesz, és nincs az erős trauma, ami át is ezeket. Ha viszont egy olyan emberről beszélünk, aki mondjuk elnézést a példában mondjuk pszichailag beteg egyben, akkor nem tudsz detonációt adni neki, nem tudod fölhívni esetleg. Tehát azt akar csak mondani, hogy mondjuk az nem érzékeli, mondjuk depressziós. És azt mondja, figyelj, ha nem fogsz enni, akkor meghalsz egy napon belül. Hát akkor meghalok. Miért? Mert nincs az érzékelési képessége megszűnt. Nem tud, olyan köd van körülött, hogy nem tud, egyszerűen nem érzi, hogy ez milyen súlyos az a helyzet, amiben ő belekerült. Vagy ha érzi, akkor rosszul értelmezi. Nem jó, nem tudja a jeleket lefordítani magának. Ugyanez a helyzet mondjuk, hogy mondjuk a veszélyérzet, ha veszélyérzet van, akkor ugye beindul a testnek a mechanizmusra, és ugye adrenalin mell, és nagyon sok olyan dolgokra képes, amire itt a mély erők előjönnek az emberből, de ha nem érzi a veszélyérzetet, hiába van veszélyérzet, az érzékeléssel van gond, nem lát mondjuk, és nem látja, hogy jön a vonat, vagy nem tudom, a párút, akkor nem tud adrenalint termelni, mert nem, egyszerűen nem jut el a tudatáig, hogy most veszélyhelyzet van. És ez a helyzet itt is, tehát hogy nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy mind zsidó, akit odaállítanak egy életveszélyes helyzetben, és azt mondják, hogy vagy leborulsz a bálvány előtt, vagy, tehát vagy megtagadod a vallásod, vagy megölünk, akkor ő nem fogja megtagadni a vallásod. Igen, és hát sok százezer ember megtagadta a vallásod. Mert ez nem egy jó példa, mert ezeknek az embereknek egy nagy része nem is érzékelni, hogy nem jó a fogalom, tehát ez biztos, az érzékelés nem jön át. Mi nem egy ilyen emberről beszélünk, egy olyan emberről beszélünk, aki tudja, hogy ez mit jelent, de nincs ereje ahhoz, hogy erőt vegyen a mindennapok kísértésén, és amikor mégis ilyen helyzetbe kerül, akkor erőt vesz magán, és ez az, amit nem értettünk, hogy ez hogy lehetséges, és erre mondja az általában, hogy ez azért lehetséges, mert legmélyen belül ott van benne ez az őrláng. Ez az őrláng azokban is ott van különben, akiknél nem működik, akiknél nem tudsz olyan erős detonációt adni, hogy ez előjöjjön. Látjuk is, hogy olyan erős a hely, hogy ez nem megy át. De látjuk azért néha ezeknél is, hogy egyszer csak előjön valami. Mondjuk önmagában az, hogy mondjuk olyan emberek, akik nemzedékeken keresztül kimaradtak ebbe az egészből, és csak megtudják, hogy ők mondjuk zsidók, és mindenfajta nacionális magyarázat nélkül a dolog elkezd megfogja őket, és elkezdenek ezzel foglalkozni, és fontossá válik nekik. Ez sem nagyon magyarázható rasszálisan. Persze lehet erre mindenféle mondani, hogy ezért, meg azért, meg azért, de igazából nincsen, tehát az, hogy valaki, akinél a nemzedékek kimaradtak, egyszer csak úgy bekapcsolódik ebbe a dologba, hogy ide született volna, az annak nem nagyon van rasszálisan magyarázható, vagy mindenképp mondhatjuk azt, hogy nála is ez az őrláng effektus indult be. Tehát, hogy ez az, amiről mi most beszéljük. Tehát akkor azt mondjuk, összefoglalva a 19-es, 18-es, 19-es fejezetet, hogy ott van mindenkiben ez az őrláng, ez a rejtett szerepe, és hogyha nagyon nagy a próbatétel, akkor ez előjön. Akkor előtör belőle, és az életét is hajlandóan. Nyilván a következő kérdés az lesz, hogy lehet, és ez az igazán nagy feladat, hogy lehet ezt a mindennapokban megvalósítani. Mert ugye nem ér minket minden nap. Terror?
Trauma.
Nem ér mind a terror sem, hál' Istennek. Nem ér minket minden nap trauma. Nem kell minden nap az életünk, mert nem is tudnánk, hogy egyszer feláldoznánk magunkat, akkor utána nem is menne. De nem kell minden nap hitet vallanunk akár az életünk árán is. Akkor hogy tud viszont a mindennapok kis próbatételei a mindennapot vannak, hogy tudjuk ezt az őrlángot úgy felszínehozni, hogy a kis próbatételekben segítsen nekünk helyt állni. Ez volt az, amiről beszéltünk korábbi alkalommal, hogy jelenti az atomenergia, tehát hogy lehet energiát kívülről odavinni, meg lehet, hogy az atomenergiát, tehát a belső, az anyagban lévő energiát hívjuk elő, de ott viszont az robban, akkor az minden szét mar. Hogy lehet ezt úgy előhívni, hogy mégis kordába tartsuk, és a kis mindennapokat tudja mozgatni. Tehát, hogy ez a nagy kérdés, ugye a példát is, amit korábban, hogy olyan emberek, akik mondjuk ilyen folyamatos próbatételeknek voltak kitéve, akkor nagyon megállták a helyüket, és amikor átkerültek a jólétbe, akkor viszont elvesztették magukat még jobban, mint amennyire a próbatételek alatt tartották a frontot. Hogyan lehet ezt kikerülni? Hogyan lehet elérni, hogy a mindennapokban is megvalósuljon, a gyakorlatban áttelepüljön ez a belső hang? És a következő fejezetben arról lesz, ugye miről beszéltünk mi eddig. Azt mondtuk, hogy mi az a pont, amit már nem enged ez a belső hang, mi volt az? Mi az a nagy próbatétel, amiről beszéltünk? Bálványimádás, tehát az Isten tagadás. Ugye ez volt a nagy próbatétel. Ahol nem engedjük, nem akar az ez a hang, azt mondja, hogy ez már nem. Azt fogja elmondani az által ez a következő fejezetben, és ez már egy mélyebb filozófiai fejtegetésre szükséges, hogy valójában minden az Isten, egy Isten hitéről és a bálványimádásról szól. A legkisebb próbatétel is erről szól, ugye? Azt kell mondani, hogy mindig, amikor valaki valami rosszat csinál, akkor folyában egy kicsit bálványimádó. Ugye? És ezt fogja mondani. Az Isten minden pozitív mitva az Isten egységének a megerősítése, és minden bűn az tulajdonképpen a Isten egységének a tagadása. Most ugye van az a mondás a tanunkban, hogy az az ember, aki haragra gerjed, az olyan, mint hogyha az ember, aki haragra gerjed, az olyan, mint hogyha bálványimádó lenne. Miközben a haragra gerjedésnek a bálványimádáshoz? Hogy az is ugye a saját egójának a gyereke. Tehát a saját egómnak a kiszolgálása, vagy korlátlan kiszolgálása, tulajdonképpen bálványimádás, mert tulajdonképpen azt mondom, hogy Isten kívül azért vagyok még én is, és legalább olyan fontos. Igen, te vagy. De rám is gondolom. Tehát, hogy ezért tulajdonképpen minden, és ezért ezzel fog kezdődni, hogy a 10 parancsolatban az első kettő, én vagyok az örök jó Isten, az első, a második, hogy ne legyenek más isteneid. Ezt az első kettőt mondta Isten személyesen a zsidóknak. Szemtől szembe, úgymond, tehát, hogy elsőkkel hallották. Mert ebben a kettőben van benne tulajdonképpen az egész tóra. Minden erről szól, tehát a saját egónknak és az isteni egónak, vagy az isteni létnek a konfliktusáról, vagy a kapcsolatáról, és akkor ezt fogjuk kifejteni a 20-as fejezet, hogy a egy Isten hitnek mi a mélyebb értelme. Hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy egy Istenben hiszek, mert nincs több Isten, csak egy Isten van. Arról van szó, hogy egy Istenben hiszek, mert valójában minden Isten. Tulajdonképpen minden Isten, és ezért ha ettől eltérek, akkor a bálványimádó vagy. És ez válaszol egy másik kérdés is, hogy ez a bálványimádás miért ilyen központi téma, és kit érdekel a bálványimádás dolgát. Köszönöm, nem olyan vannak, akik az utcán járnak, és ezt csak elfogja őket a hihetetlen vágy, hogy bálványt imádjanak. Beruházzanak egy nagyobb bálványba, vegyenek. Viszont más vágyak az elfog minket az utcán járva kelve. Tulajdonképpen minden ilyen esetre, erről már beszéltünk részletesebben is talán, ugye volt egy alkalmazott részletesen bejtettem, hogy a végül is a minden bűn, a minden vétek, az a bűn egy erős szó, az abból fakad, hogy a saját egónknak a turbózása, kiterjesztése, és ez tulajdonképpen a bálványozás. A saját magamat bálványozom. Tehát a vagyongyarapít, ugye miből ezt már beszéltünk a többször, és tehát a bűnök azok számítanak. A vagyongyarapítás iránti vágyból, a szexuális vágyakból, a szeret utáni vágyakozást, elismerés, ismerjenek el, és tiszteljenek. Nagyjából ezek vannak, és ugye a hatalom, mondjuk még ez még, ami ide tartozik. Tehát hogy ez a 3-4 dolog az, ami ugye befolyásolja az összes minden bűnt. Jó, még hozzávehetjük esetleg tehát a más fizikai örömünknek a iránti vágyait. Tehát a testemnek más vágyait, amikor finomat egyek, gőzvitteket hallsak, szép dolgokat lássak, tehát más, kicsit kifinomultabb vágyak is esetleg benne vannak. Ez nem azt jelenti, hogy ezek mind bűnös vágyak, azt mondjuk, tehát szervezetes nemesség, de ezeknek a nem megfelelő korlátok között tartása az, amiből aztán a bűnök következhetnek, ez a saját egómnak a korlátok nélkül túlterjesztése, És ez tulajdonképpen a bálványimádás. Akkor magamat bálványozom, mikor a saját önbiztonságomat és örömömet és mindent, azt minden elé teszek, hát tulajdonképpen még Isten elé is. Ez még az is előfordulhat, hogy Isten tesorolom ebbe a történetbe. Azt mondom, hogy Istenre is azért van szükségem, mert nekem az milyen jó, hogyha tehát van, aki szereti a Coca-Colát, van, aki az alvopirint, én meg az Istent használom, hogy megmondjam. Ezek már nagyon kifinomult dolgok, tehát nem azt mondjuk, hogy ez egyenlő bálványimádás jogi szempontból, csak kicsit filozófiai szempontból azt mondjuk, hogy végül is minden ide fut vissza, még az a szádik is, aki Isten szeretetben lehetik, ami nagyobb dolog nincs, és azt mondja, hogy szinte elérhetetlen dolog. Még ő is azzal kezd, hogy azt mondja, hogy én szeretném, hogy én, nekem ez jó, hogy Istenhez közel kerülök. Tehát nekem az én az ott van. És ezt kell, nyilván hát nem arról, hogy csodába döngöljük magunkat, de meg kell találni az egészséges pontot. Ismertek azt a vicce történetet, amit most sokszor meséltem. Volt Nevárdákban volt egy híres jesiva iskola, ahol a ilyen önfeladás tették a hangsúlyt, és akkor mennyire semmi, mindenki mennyire semmi, és akkor jöttek a komolyabb hallgatók, azok egész nap a falnál álltak, és verték a fejüket a falba, és mondták, hogy én semmi vagyok, semmi vagyok, semmi vagyok, és jött egy ifjú Mohert, és hallotta, hogy itt miről szól a történet, hogy nagyon meghatott történet, tényleg, hogy ő is mennyire semmi, és látja, hogy igazán, akik komolyan vesznek azokat a falnál, verik a fejüket a falba, ő is odaállt a két fiú mellé, és elkezdte verni a fal, és ő is kiabált, hogy semmi vagyok, semmi vagyok, semmi vagyok. Megszólalt a mellette egyik fiú a másik. Nézd, most jött, és már is egy semmi. Elbízta magát. Igen.
Én igazán az ego feladása, és hogy az isteni mérleg ez a célja. Azért valahol én paradoxonnak képzem a helyzetet, hogy az egómat végül is nem én csinálom.
Azt létrehozták.
Igen. Tehát tételezzük föl, hogy az én egóm ráadásul valamilyen feladattal is bír, mert hát hadd higgyük azt, hogy az ember annyival több, mint az állat, hogy nem csak a taparodás a feladata, hanem valami más is. Tehát valamilyen feladattal bírok, tehát valamilyen elvárás van felém. Miért nem lehetek öngyilkos? Azért nem lehetek öngyilkos, mert az egómat nem dobhatom el. Az nem úgy van, hogy én választottam, és akkor azt mondom, hogy köszönöm, ennyi volt elég. Akkor vagy mondjuk leszűkítve azt az egészet. Tehát mondjuk van családom, gyerekem, stb. Azért lejtolok, azért teszem a dolgokat, mondjuk nem a zsíros kajáért, mert mondjuk azt, hogy az abban a kategóriában tartozik, amit akár egy magasabb eszmét miatt akár le is mondhatok. De mondjuk, hogy azt mondom, hogy igenis az én egómnak van egy feladata, az én három gyerekemet fogok megnevelni, olyan körülmények között kell lenni, és hát most akkor megtehetem én azt, hogy de most egy triviális példa jutott eszembe, mondjuk itt tudom én utcai lázongás, hogy ne adj Isten forradalomban. Diákok kimennek, a munkás, akinek van egy családja, az azt mondja, hogy na, vágyunk csak egy picit. Majd a negyedik nap mi is kimegyünk az utcára, de nekem itt megvettem valami, amiért én felelős vagyok.
Igen. Ez egy fontos kérdés, tehát itt ugye még egyszer hangsúlyozom, nem arról van szó, nem az az elvárás, te megszűnjél. Ezek a szexták, hogy mindenki öngyilkos is. Tényleg, azok erről szólnak. Arról van szó, hogy pontos ez, amit mondtunk. Nem arról van szó, hogy neked minden nap olyan helyzetbe kell kerülned, ahol választhat kell az életed és a hited között, és akkor te a hitedet választod. Nem. Azt mondtuk, hogy ez tény, hogy így van, hogyha téged ilyen helyzetbe hoznak, akkor könnyen lehet, hogy a hitedet választod, és föladod az egódat. Mi nem azt mondtuk, hogy ezt kell azonban elérned, hogy mindig olyan helyekre menjél, ahol majd téged szembesítenek. Csak azt mondtuk, hogy éppen ez a nagy feladat, hogy ezt az erőt, ami benned van arra, ha csak áll sejtek gonoszod angyal, ezt a mindennapi élet kísértéseiben föl tudjad használni arra, hogy az egódat azt kordában tartsad, és a megfelelő helyekre vigyél. Ennyi. Nem az a cél, hogy te föladjad az egódat. Nem az a cél, hogy nap mint nap valóban olyan helyzetbe kerüljél, hogy föl kelljen adnod az egódat és az életedet. Azt mondtuk, hogy az a cél, hogy a saját életed és egód és minden megtartása mellett ezt a belső energiát föl tudjad, ha megint csak az atombomba például, tehát nem az a cél az atomenergia, hogy óriási robbanásokat eredményezünk, amik az anyagot kifordítják a sarkából. Az a cél, hogy valahogy ezt az anyagban mélyen ott lévő belső hihetetlen energiát föl tudjuk használni úgy, hogy közben az anyag is megmaradjon. Miközben ismerem, hogy Isten minden, és valójában én semmi vagyok, mégis ezt úgyse fogom tudni annyira elismerni, hogy megszűnjek, csak akkor a megszűnök. De az nem cél, hanem az, hogy az én létemmel együtt ezt hasznosítani tudjam.
Értem, de pontosan az, hogyha a mindennapokról van szó. Például mondjuk azt a magtartása. Hát mindenki fontos. És amikor mondjuk a 30 éves koromban valaki azt mondta volna, mondjuk a főnököm, vagy mondáról, ezt méltányolom, igénye, én elemben szombaton igényt tartok a maga munkájára, maga megértette, hogy majd én. Ha ugyanezt a kérdést most felteszik, akkor azt mondom, hogy B.
Még
nem. A B az az, hogy feladom. Akkor én a szombatot megtartom, ha ez az állásom muki, felette csak egy olyan lesz, ami félpénzes, akkor mondom a helyemnek, hogy hát akkor a szombatot ennyire fogok meglenni, kész, nem téma. Akkor pedig ezelőtt 30 évvel azt mondtam volna, hogy hát sajnos nem tettem meg, az egóm nem változott. Akkor is az volt meg ez. Az a feladata, az én egómnak az a feladata változott meg, amit hát lehet, hogy bűnös módon fölé helyeztem egy másik dolog.
Jó, Péter, itt van ez most egy konkrét kérdés. Tehát a kérdés az az, hogy konkrét helyzetben hogy kell embernek viselkedni. Erre a Tóra és a zsidó szabályrendszer egy nagyon explicit választ ad, és az ember aztán nem is tudja a bajságot kibogozni, akkor elmegy a rabjot és megkérdezi, hogy na, most akkor mi a teendő, hogy a megfelelő döntést tudja hozni. Konkrétan ebben az esetben az a helyzet, hogy akkor bizony mindegy, hogy hány gyereked van, ez egy olyan dolog, amire a Tóra azt mondja, hogy nem dolgozhat szombaton, hogyha életveszélyes helyzet. De azért, hogy most kicsit több legyenek, esetleg kicsit kevesebb, nem dolgozhat. Erre van egy explicit szabályrendszer, ezt nem kell találgatni, vagy nem kell magunknak beállítani az értéket. Úgyhogy ez egy világos kép.
Köszönöm szépen!